Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, s kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írás tudók és a farizeusok egy házasság törésen ért asszonyt vittek eléje. Oda állították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasság törésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Azután újra lehajolt, és tovább írt a földön. Ők meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: asszony, hol vannak, akik vádolnak téged? Senki sem ítélt el? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus ezt mondta neki: én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Azért viszik Jézus elé az asszonyt, és azért kérdik őt erről, hogy most akkor mit tegyünk, hogy vádolhassák. Fontosnak tartom, hogy értsük, hogy mi ennek a logikája, és aztán utána fejtsük ki a tartalmi részeket. A logikája az, hogyha Jézus azt mondja, ez az egyik szélsőség, hogy azonnal meg kell kövezni, mert a törvény így mondja, és én pedig valóban egy mester vagyok, akkor bevádolják a római főhatóságnál, azért, mert a zsidók önrendelkezéséhez 2000 évvel ezelőtt Palesztinában hozzátartozott ugyanaz, hogy hozhattak halálos ítéletet, tehát a főtanács ezt megtehette saját joghatóságukon belül, végrehajtani nem tehették meg, csak akkor, hogyha a római hatalom erre igent mondott. Ezért tehát, ha Jézus azt mondja, hogy most meg kell kövezni, akkor be fogják őt vádolni a római hatóságoknál. Ha pedig azt mondja, nem, hát ne bántsátok, hagyjátok, akkor viszont a főtanácsnál fogják bevádolni, hogy ellene megy az ószövetségi törvénynek. Tulajdonképpen tehát ez volt a csapda, a próbatétel. Innen érthető, hogy most akkor ezzel a helyzettel Jézusnak valamit tennie kellett. És amit tesz, hát a szószoros értelmében egy hatalmas fordulat. És ezt a fordulatot szeretném egy kicsi kifejteni, mégpedig nézzétek el, de lett 9 gondolatom. Mondhatnád, hogy Feri, a 9-ből mennyit nézzünk el? Osztottam, szoroztam, arra jutottam, hogy hát egy 9-et nem lehet kifejteni, de nem akartam egyiket se elengedni, mert hát így jöttek egybe. Hát most hol, mely, nem. Tehát ezt a 9-et én most szeretném megnevezni, de nem fogom hosszan kifejteni. Néha jó az, hogy az fontos részét rátok bízom. Én csak mondom a címet, ti meg megírjátok oda benne a történetet hozzá. Tehát mi ez a 9 dolog, ami létrehozza ezt a fordulatot? Az első rögtön így szól, hogy itt tulajdonképpen valami szűkösből valami tágba érkeznek el. Mert a szűkös a bosszúvágy, a rossz indulat, a rossz akarat, az, hogy az asszonyt látják, Jézust el akarják veszíteni, és ezen kívül semmi nem számít. Az összes többi a sötétségben van. És Jézus, ahogyan megoldja ezt a helyzetet egyszer csak, és milyen érdekes, hogyha megkérdeznénk, mi ennek a történetnek a címe? Hát azt mondanánk, a parázna asszony, a bűnös asszony. Miközben a történet miről szól? Az összes többiek bűnéről is. És még mi is azt mondjuk, ez a történet a bűnös asszony története. Még a Szentírásban is, ahol adnak neki címet, ezt adják, a bűnös asszony vagy a parázna asszony. Miközben a történetnek pont az a szépsége, hogy Jézus azt mondja, ti ezt az egy asszonyt nézitek, és velem akartok rosszat tenni. Hát mi lenne, egy kicsit kitágítanátok a kört, és kiderül, hogy hát, hogy vagyunk mi, és ti, és mindenki. Hát ez a történet lényegileg nem a bűnös asszony bűnéről szól, hanem mindannyiunkéről. Hát ez az első. Hogy jön létre a fordulat? Hogy valaki beszűkülve, csak ez, csak az rossz szándék, és egyszer csak ilyen rövid lesz minden egyes pont. Második. A második így szól, hogy egyszer csak a másokról való figyelem önmagunkra terelődik. És milyen érdekes, hogy a másokról való figyelem, amiben annyira könnyű azt mondani, hogy ilyen, olyan, amolyan, mikor magunkra terelődik, ott hirtelen elkezdünk azért picit árnyaltabbak lenni. Úgy is mondhatnám ezt, hogy élhetünk 10, 20, 30, 40 évet úgy, hogy azt mondjuk, hogy mások ezt tették, hogy mások ezt tették, és ezt csinálták, és ezt követték el ellenem, és történhet bennünk egy lényegi fordulat, és a lényegi fordulatot így nevezhetjük meg, tényleg számít, hogy mások mit tesznek, vagy mit tettek. Az meg főképp számít, hogy mások mit tesznek, és mit tettek velünk. De a lényeg, hogy mi mit teszünk másokkal. Az ember valódi, igazi kérdése mindegyikünknek a legvalódibb, legmélyebb kérdéseink egyike, nem az, hogy mások mit csináltak velünk, az fontos, de a lényeg, hogy mi mit teszünk másokkal. És aki tudja, hogy a lényegesebb kérdés, hogy én mit teszek másokkal, az lehetőséget teremt a helyes cselekvésre. Azután a harmadik. Még a szavakat is próbáltam jól megkeresni, hogy mi történik itt a fordulatban, ezeknek a vádlóknak, a véneknek, farizeusoknak és a többieknek az elvakultságukból valamiféle belátás születik. És a magyar nyelv annyira gyönyörű, mert mikor ezt mondjuk, hogy valaki elvakult, akkor nem egyszer azért vakult el, mert túl sok fény érte őt. Tulajdonképpen az elvakult hívő, az elvakult vallásos, akit így is mondhatnánk a farizeus, vagy a fanatikus, az elvakult farizeus és az elvakult írástudó, de leginkább az elvakult fanatikus. Ő természetesen a fényre fog hivatkozni, és Istenre, és attól vált vakká. Nagymamám története az, hogy bent vannak hónapokon keresztül 44-45 a pincébe, amikor Budapestet ostromolják. És amikor egyszer csak ki lehet jönni, a hó van, és tél van, és kijön, és a hóról visszaverődik az a rengeteg fény, és ő attól kezdve szemüveges. Attól a néhány másodperccel, hogy elszokott a fénytől, és... Ez a szószoros értelmében milyen az, amikor valaki elvakul a fénytől. A fény lehetőséget ad arra, hogy valamit meglássunk és megértsünk, de ha nem bánunk jól a fénnyel, akkor elvakít minket. Egy teológus a következőt mondta erre, ahol a legtöbbség azt mondja, hogy a hitnek az ellentéte a kételj. Azt mondja, hát ez az élet, ezt nem írja alá. Ugyanis a kételj mindig az egyik alapvető mozgató rugója annak, hogy a hitünk elmélyüljön. Mert elkezdünk kételkedni abban, ahogy most hiszünk, és ezáltal el tudjuk mélyíteni a hitünket. Ezt így mondja a Szentírás is, remény a reménység ellenére. Volt egy reményem, hogy majd így lesz, az nem teljesedett be, akkor ezután most mi lesz a reményem? El kell engednem a mostani reménységemet, a mostani hitemet, azért, hogy egy mélyebb reménységre és egy mélyebb hitre jussak. Ezért a kételj a hitnek szinte föltétele, nem állandósult formában, hanem újra, újból megjelenve. Ezért azt mondja ez a teológus, a hitnek nem a kételj az ellentéte, nem kell aggódnunk, a kételjeink lesznek. A hitnek az ellentéte a fanatizmus, a bigottság és a farizeizmus. Mégpedig azért, mert a bigott, a farizeus és a fanatikus éppenséggel a bizalmat tökéletesen kizárta. Mert ő aztán rácsap az asztalra, és ő tud mindent, és azt meg is csinálja. Itt a bizalomnak már semmilyen tere nincs. Ezért a hitnek az ellentéte. Ezért tehát ez a gondolat így szólt, az elvakultságból a belátásra. És itt a magyar nyelv szépsége nem csak a meglát valamit, hanem belát valamit. Az a látás, amit belül jelenik meg. Valami, ami egy belső tartalmat jelent, és a személyiségemnek a része lesz. Valamiféle belátás. És ebben a belátásban valaki vagy valami, ameddig idegen volt, ítéletre méltó, semmi közöm hozzá, az valahogy belülre kerül, és ezért már nem lehet annyira idegen, és csak ítéletre méltó. A következő gondolat így szól, valami, ami kint van, az valahogy belülre kerül. Amikor a magyar nyelv ezt mondja, könnyű kívülről ítélkezni. Milyen érdekes eleve ezt szoktuk mondani. Kívülről ítélkezni. Mert ebben az is benne van, hogy amikor valakit megismerek, és már nem csak kint van, hanem idebent is, elkezdek nem tudni olyan önfeledten ítélkezni. Mikor valakivel egy személyes viszonyom támad, egyszer csak már nem lehet kívülről ítélkezni, hiszen ő már nem kint van, hanem bent. És pusztán azáltal, hogy valami, ami csak kint van nekem, egy idegen, egy senki, valahogy befelé bekerül ide, az egész magatartásom magától változik meg. Következő. Ez már a harang? Nem. Ez egy becsapás. Következő. Személytelemből valami személyességre jutni. Mert itt egy személytelemből egy személyes mozgás van, szemét, ez egy idegen, egy nő, egy semmi közöm hozzá. De mikor Jézus azt mondja, hogy te is veletek mi van? Hogy te hogy vagy ezzel tulajdonképpen? És a véneknek a legnehezebb, mert több idejük volt bűnöket elkövetni. Hát azért oldalognak ők el először, ha mert hosszú a lista. Egyszer csak valami személyes lesz, nem valami téma csak, a bűn témája, a törvény témája, a parázdaság témája, hanem hát húha, hogy ez valami most már nem kint van, hanem bent van. Akkor már a viszonyom sem ugyanaz. Valami személyes lesz. Lehetetlen, hogy néha ne legyünk előítéletesek. Hogy ne legyen valami kint és még nem bent. Hadd mondjam el egy élményemet erről. Persze azt mondom, hogy fogva tartott, vagy börtön viselt. Hát én bennem is volt sok előítélet ezzel kapcsolatosan. Az ismeretlen, meg a félelem, az idegenkedés. Igen ám, de pár évvel ezelőtt meghívtak a győri börtönbe, hogy én ott beszéljek. És tudjátok, vége lett a beszédnek, ott történt meg a számomra legfontosabb rész. Ez pedig az, hogy amikor vége lett a beszédnek, és az alkalomnak, és a kérdéseknek, akkor arra jutottam, hogy kiállok az ajtóba, és hogy mennek ki ezek a fogvatartottak a maguk rendjébe, én mindenkivel kezet fogok fogni. Tulajdonképpen gőzöm sincs, miről beszéltem. A kézfogásokra emlékszem. Arra a megdöbbenésemre, hogy körülbelül az 50 fogvatartottból 48 vagy 49 megállt, kihúzta magát, és a szemembe nézve kezet fogott. Az 50 ember, akivel kezet fogtam, és a szemébe néztem, ha nem egy téma, tehát nem tudtam már olyan előítéletes maradni, mint ahogy voltam. Egyszerűen azáltal, hogy valami személyes lett, és már nem tudott olyan személytelen lenni, ez az előítéletesség önmagában elkezdett föloszlani. És itt is valami ilyesmi történik. Következő. A nyilvánosból négy szem közti lett. Ez a történetnek az egyik legszebb epizódja. Most az online világ térnyerésekor mindenkinek van tapasztalata, mit jelent az, amikor nyilvánosan gyűjtjük a követ és dobáljuk össze-vissza. Ezt most mindenki tudja milyen. Mikor egy nagyon személyes témát, ami egy emberről szól, azt egyszerűen csak a nyilvánosság színe előtt valahogy szétszórjuk, szétordítjuk, széttrollkodjuk. Hát ezt tudja mindenki, hogy milyen. És amikor a nyilvánosságban, mint ahogy Jézus perében is, mint amikor kiabálják, hogy Barabást, hogy őt engedjék el. Mikor valami így szétszóródik a nyilvánosság személytelenségébe, nem egyszer el tudjuk hozni azt a közeget, amiben már nem lehet emberi módon megnyilatkozni szinte. Persze meg lehet, de nagyon nagy erőfeszítés kell hozzá. És milyen megrendítő, hogy ez már 2000 évvel ezelőtt is így volt. És ezért Jézus, hogy az asszonnyal valamit kezdjen, mert ő először kezd a vádlókkal, de utána nem mondja azt, hogy nekem az asszonnyal nincs dolgom. De hogy a vádlókat el tudja indítani a maguk befelé való útján, akkor már nem ennek a lehetetlen nyilvánosságnak az őrült közegében vannak. És ennek a nem lehetetlen bántalmazó nyilvánosságnak a közegében lehet valami emberit tenni. Valami nagyon igazat, valami nagyon mélyet, és nagyon emberit. Anélkül, hogy a bűnt átfestenénk, tagadnánk, a rosszra azt mondanánk, hogy jó. Mert Jézus azt mondja, többet ne tedd. De közben már nem ebben a vak nyilvánosságban vagyunk, hanem valamiféle személyességben és a négy szem köztiségben. Megint egy élményemet hadd mondjam el, hogy hát édesapám ágáról Erdélyből származunk. Hát az persze nekem ez fontos volt, és akkor jártunk át Erdélybe, hát én már gimis koromban, sőt már előbb is, és mentünk, és évente többször, és most ezt nem is akarom ragozni. De hát persze én mindig magyarokkal találkoztam. És hát azért mondjuk a 70-es években, a 80-as években, hát persze, hogy magyarok elmondták azt, hogy hogy van a románokkal, hogy a szekuritáte, hogy hát persze, hát én egyre jobban utáltam őket. De én nem ismertem senkit, de attól én még egyre jobban utáltam őket. Hát az emberi természet. És az történt velem, de nem gyerek voltam már, azt hiszem 21 vagy 22 éves, elmentünk egy tezéi találkozóra. Talán tudjátok, egy lelkiségi mozgalom, és elmentünk oda, és éjfélkor ott mindig van egy közös imádság, és akkor a közös imádság után meg hát ilyen terefere, tréfelé. Tréfelés? Trécselés és tereferélés. Na, és akkor az történt, hogy hát ott senki nem ismert senkit, és én nekem nem volt a magyarokkal együtt lenne, hát végig velük voltam, hát milyen izgalmas, a népek ott vannak, és pár lépésre volt tőlem egy lányka, én oda mentem hozzá, és elkezdtem vele beszélni. Román volt. Román. Szóval ez kiderült, hogy egy bukaresti román, félig cigány bukaresti román. Na most nehogy följelentsetek emiatt a beszéd miatt. Az élményemet akarom elmondani, hogy 20 évig vagy 15 évig épült bennem valamiféle, ugye a vak nyilvánosság által, hogy az indulat, a gyűlölet, a harag, az előítélet, a sztereotípia. Igen ám, de egy tezéi találkozón, mit át ég, egy román lánykával beszélgettünk, és tudjátok, mekkorát nyeltem, mikor, hogy a bukaresti román. Hát, jó kezdődik az év. És mások azt mondták később, mert én akkor úgy benne voltam, nagyon, te Feri, te, hát egyszer néztünk is téged, hogy te teljesen belevesztél ebbe a beszélgetésbe. Igen, mert nem csak az volt az érdekes, hogy most éppen így van, meg ott van, meg stb., hanem hogy fél óra alatt hogyan változtam meg, hogy 15 évnek a hordaléka hogy ment le rólam. Hogy milyen más az, amikor a nyilvánosság vakságában mondjuk,
És amikor ebből belépünk egy négy szemköztiségbe, hát tarthatatlan lesz egy csomó minden, ami úgy rakódott ránk, én észre se vettem. Hát egy tezéi találkozóra mentem imádkozni. Hát gondoljátok, én azt hittem magamról, hogy előítéletes vagyok. Én nem. Hát csak de. Hát akkor a nyilvánosságból be, a négy szemköztiségből a dolgok megváltoznak. Aztán a követ, hallom, ez már az igazi. A következő, és már csak három van. De hát ha már kilenc volt, hát nem cenzúrázom a Szent Lelket. A hetedik így szól, hogy valamiképpen a beszédből a csendbe, hogy Jézus csak rajzolgat, akkor kérdezik, akkor mond egy mondatot, de nem ragozza. Egyetlen mondatot mond. Az vesere az első követ, bűn nélkül való. Beszédből a csöndbe. Múlt két héttel ezelőtt emlegettem nektek Kuklai Tóni bácsit. Kuklai Tóni bácsihoz Jehova tanúi érkeztek. Bekopogtak hozzá, ugye Kuklai Tóni bácsi egy katolikus pap. Bekopogtak hozzá, még szinte ki se nyitotta az ajtót, már kezdték mondani. Tóni bácsi ugye, hát egy a 8 év börtönben megtanulta a csend szépségét. Ezért, hogy a kedves keresztény testvérei, nehogy kritikának vegyétek, elkezdték mondani a hittérítő szöveget, hát én nem vagyok erre fölkészülve, hát ti keresztények vagytok, vagy Isten üzenetét hozzátok, hát ez nem lehet itt a küszöbön. Gyertek, kisétálunk a sajópartra. Ő körömben volt prébános. Kisétálunk a sajópartra, leülünk, megadjuk ennek a módját, hogy ti evangelizáljatok. Kisétáltak szép lassan a sajópartra, próbálták útközben is mondani azt, hogy na, mi útközben? Hát annél az fontosabb, nem? Ja, hát a fontosabb. Na, hát akkor gyerünk, sétálgat. Leültette őket a sajópartra. Na, kezdték mondani, ne, hát mi csak most ültünk le. Tóni bácsi egy órát húzta az időt. Hát ő ráért körömben, nem volt olyan sok pasztorálni való, és leültek, ott nézték a sajót, hogy folyt. Egy óra után azt mondta, na, miért jöttetek? Azt mesélte a Tóni bácsi, egy óra csönd után olyan jót beszélgettünk, de kellett egy óra csönd. Utolsó előtti. Törvénytől az Isten szándékáig. És azért mondom így, hogy az Isten szándékáig, mert Isten egy személy. A törvény nagyon gyakran személytelen lesz, már nem látjuk a szemét, a kapcsolatot, ami mögötte van. De itt azonban Isten szándéka. Ez valami olyasmi, mint amikor Jézus azt mondja Péternek, Péter, vesd ki a hálódat halfogásra. És Péter azt mondja, hogy ilyen törvény nincs, ilyen logika nincs, ilyen belátás nincs. Te szavadra csinálom. Hogy ez a kereszténység egyik alapmotívuma, nem a törvény miatt, az erkölcs miatt, a szokás miatt, a te szavadra. És így a te szavadra olyasmit is megcsinálok, ami sosem lesz törvény, és az életnek a lényege. És akkor a záró gondolat pedig így szól, a használattól az emberségig. Ugyanis ezt az asszonyt a vének, az írástudók, a farizeusok egyszerűen csak odavetik koncnak. Egy eszköz, egy senki, azért, hogy eszközként használhassák azért, hogy aztán Jézussal is azt csináljanak, amit akarnak. Szörnyűség. És Jézus azt a fordulatot teszi meg, hogy nem hajlandó eszköznek látni nem csak hogy az asszonyt, hanem a véneket se, az írástudókat se, és senkit se. Mert ebben az a szép, hogy Jézus most nem az asszony mellé áll a vénekkel szemben, meg a farizeusokkal szemben, hanem mindenki mellé áll. Mikor azt mondja, hát az vessere az első között, aki bűn nélkül való. Anélkül, hogy ítélkezne a felette ítélkezni akarókon, egyszerűen csak ad egy olyan megoldást, amiben mindenki, anélkül, hogy Jézus ítélkezett volna fölöttük, elindulhat befelé. Rácsodálkozva a belső csöndben arra, hogy abban a belső párbeszédben, ami már nem a nyilvánosságé, hanem önmagammal beszélgetek, ez a helyzet is másképpen fest. Ezért a záró gondolat ez. Tulajdonképpen Jézus elküld bennünket, meg az asszonyt is, menj, hogy a csöndben önmagunkkal egy négy szem közti beszélgetésben legyünk, mert ott abban másképpen tűnik föl sok mindent.